Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Nicolas Sarkozy korábbi francia köztársasági elnökkel folytatott megbeszélés Párizsban, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A nemzetközi és az Európai Uniós politika aktuális kérdései mellett áttekintették a magyar-francia kétoldalú kapcsolatok helyzetét is. Magyarország Európa fekete báránya, Brüsszel rémáma, az európai hazafiak reménye, a keresztények végvára. Így fogalmazott Orbán Viktor kormányfő tegnap a Patrióták Európáért pártcsalád franciaországi nagygyűlésén. A Fidesz elnöke úgy vélte, a magyarok nem tudják elfoglalni Brüsszelt a francia patrióták segítsége nélkül. Az M1 állami televíziónak nyilatkozva a miniszterelnök arról is beszélt, a patrióták egy-két éven belül átalakítják az Európai Uniót. Közös nyilatkozatban erősítették meg a Patrióták Európáért pártjai, hogy együtt kívánnak dolgozni azért, hogy Európa ismét a hatalom, a béke és a szabadság kontinensévé váljon. A pártcsaládhoz tartozó tömörülések vezetői franciaországi nagygyűlésükön 9 pontban foglalták össze az Európa újjászületéséhez szükséges követeléseiket. A Fidesz-KDNP jelöltjét Kozma Ákos ombudsman szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága alkotmánybíró jelöltnek. Kozma Ákos a Független Rendészeti Panasztestület volt elnök helyettese, az elmúlt 6 évben pedig az alapvető jogok biztosa, meghallgatásán kiemelte, véleménye szerint a jogvédelem nem csupán technikai tevékenység, az alkotmánybírói munka nem csak jogértelmezési rutin, hanem morális felelősség is, a közbizalom, a társadalmi szolidaritás és az egyéni jogok védelmének legfontosabb intézményi garanciája. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék befizetés érkezett. Emelte ki az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének májusvégi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is 238 milliárd 400 millió forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig, tették hozzá. Május végéig a vizsgált arrendszer több mint 2800 milliárd forintos hiánnyal zárt. 2029-ig Gödöllőre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István kampuszára költözik a Városligeti Vajdahunyadvárból a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. A költözés vezetője Elsimon László lett, miniszteri biztosként, tudatta Hankó Balázs. Donald Trump további katonai erőket vezényelt Los Angelesbe a bevándorlási razziák elleni tüntetések leverésére. 700 tengerész gyalogost és újabb 2000 nemzetőrt küldött a városba, miután a hétvégi tiltakozások erőszakossá fajultak. A szövetségi kormány átvette a kaliforniai nemzeti gárda irányítását Gavin Newsom kormányzó akarat ellenére, aki pert indította beavatkozás miatt. Elhalasztották az Axiom 4 űrmisszió már a tervezett indulását, így Kapu Tibor és három társa küldetése legkorábban holnap kezdődhet. A SpaceX amerikai űrkutatási vállalat a viharos széllel indokolta a döntést. Az űrhajó egység a floridai Kennedy űrközpontból indul a nemzetközi űrállomása, várhatóan így magyar idő szerint szerdán 14 órakor. Kapu Tibor, a Hunor magyar űrhajós program kiválasztott kutató űrhajósa és három társa 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol csaknem 60 tudományos kísérletet végeznek, ezek közül mintegy 30 magyar vonatkozású. Ezzel Farkas Bertalan után 45 évvel lesz újra magyar űrhajós. Iskolai lövöldözés történt Ausztriában, Graz városában egy helyi iskolában délelőtt. Legalább 10 ember meghalt, a súlyos sérültek száma 28, köztük tanárok és diákok is vannak, több embert fejbe lőttek. A halálos áldozatok közül csak egy a felnőtt. A támadó diák két osztályterembe is bement, ahol lövéseket adott le, majd az egyik mosdóban végzett magával. Őrizetbe vettek egy 15 éves fiút, aki a kelet-franciaországi Nogent középiskolája előtti táska ellenőrzés közben halálra késelt egy 31 éves tanársegédet. A francia hatóságok közlése szerint a gyanúsított letartóztatásakor egy csendőr is könnyebben megsebesült. Rendőrségi források szerint a támadónak korábban nem volt dolga a hatóságokkal, nem szerepel a rendőrségi nyilvántartásokban, indítéka egyelőre ismeretlen. Balesetet szenvedett egy lengyel rendszámú busz az M3-as autópályán a főváros irányába tartó oldalon, a 100-as kilométernél Kál térségében reggel. A buszon mintegy 40 gyerek utazott, a baleset után egy embert könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol felhők és a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, szent év van, Rómában vagyunk, a Pápai Magyar Intézetben. A Pápai Magyar Intézet rektora, Törő András atya, a beszélgető társam. Kedves András atya, mióta vagy Rómában, illetve mióta vagy rektor?
2024. augusztus elején kezdtem el a rektori szolgálatomat itt Rómában. Előtte 2010 és 15 között tanultam Rómában, akkor nem a Pápai Magyar Intézetben, hanem a Germanicum et Hungaricumnak voltam a növendéke, és most az elmúlt év augusztusában kezdtem el ezt az új szolgálatot, amit örömmel és hát sok kihívásokkal együtt, de nagy szeretettel végzek.
Történelmi falak között vagyunk, egy reneszánsz palota, ez a Falconiai palota, és itt a második emeleten működik a Pápai Magyar Intézet, társbérletben tulajdonképpen a Magyar Akadémiával, amely a művészeteknek, a magyar művészeknek az otthona. És ebben a szobában, vagy teremben, ahol beszélgetünk, itt van egy arcképcsarnok, és ha jól számolom, 16 elődje van a mostani rektornak. Mikor kezdődött? A 30-as évek?
1927-ben vásárolják meg ezt a Falconieri palotát. A Klebersberg Kunónak volt a szándéka, ötlete, mint kultuszminiszter, hogy a világháború veszteségei után, hogy ha az országnak nagy területi része el is veszett ebben az igazságtalan békediktátumban, akkor valamilyen formában azért az ország kulturálisan tudja és képviselje magát világszerte, Európa szerte. Így vásárolnak meg több helyen is kulturális intézeteknek épületet. Londonban, Berlinben is kialakul ilyen intézet, és itt Rómában is. Itt Rómában adott volt, hogy nyilván a művészetek felé mozdulnak el, illetve az egyház zal való közös együttműködés. Cseréd Justinian, ekkor az esztergomi hercegprímás.
Aki éppen hazament Rómából, mert itt dolgozott évtizedekig, és esztergomi érsekként gondolom szívügye volt neki is.
Hosszú idő óta azért ez egy kérdés volt akkor a magyar egyházon belül, hogy valamilyen központot, valamilyen intézetet nagyon jó lenne létrehozni Rómába. És így a magyar állammal együtt, ugye ezt úgy vásárolják meg, hogy az egyházi alapból Cseréd Justinian is hozzájárul, a magyar egyház ilyen formában hozzájárul a vásárláshoz. Tehát, hogy nem pusztán csak szívességből kerül ide az egyház, hanem hogy tevőlegesen is hozzájárult a vásárláshoz. A megvásárlást követően hamar elindul tulajdonképpen az élet. 1928-ban indul el az első tanév. Rögtön szeptemberben még nem tudnak beköltözni az atyák, de néhány hónapon belül beköltöznek, és nagyjából ez a 8-9 fővel az intézet működik is. És tulajdonképpen 28-tól töretlenül működik az intézet. Voltak nyilván nehezebb időszakok a második világháború alatt, illetve a háború után, a 60-as évek közepéig azért sok nehézséggel küzdöttek meg. Aztán tovább folytatódtak a nehézségekkel való megküzdések, csak más formában, de hogy tulajdonképpen az intézet soha nem zárt ilyen formában. Be folyamatosan voltak növendékek.
Fraknai Vilmos által alapított saját vagyonából intézet, ahol én ott dolgoztam, a Vatikáni Követség működik 1990 vagy 91 óta, az mennyiben elődje ennek a PMI-nek, illetve a Magyar Akadémiának?
Hát a pápai Magyar Intézetnek, mint ugye ilyen papképzésnek, talán nem a legközvetlenebb elődje a Fraknui Villa. Nyilván kulturálisan, hogy képviselve volt az ország, az egy nagyon fontos dolog volt, amit Fraknui és a körülötte lévők képviseltek.
Tehát a Vatikáni Levéltárban való kutatásoknak volt a bázisa.
Így van, de alapvetően azzal, amikor itt Gerevics Tibor és Luthor Ferenc elkezdik a működést, ugye Gerevics az első igazgató, Luthor pedig az első vezetője, első most rektornak hívjuk, első rektora a háznak, akkor egy merőben új és addig nem lévő magyar egyházi és kulturális jelenlét született meg Rómába. A kulturális intézetnek ugye a fő feladata alapvetően nem is a magyarok összefogása, nyilván az is benne van, de alapvetően az, hogy a magyar kultúrát közvetítse a Rómában élő olaszok felé. Tehát, hogy ez egy ilyen missziós feladata a háznak, amit most is megtesz. A Pápai Magyar Intézetnek pedig az, hogy fogadja azokat a papokat, akik Rómába jönnek azért, hogy tovább tanuljanak, felsőfokú tanulmányokat végezzenek. Egy nagyon összetett, nagyon sokszínű és nagyon gazdag életet tud így a ház képviselni, mind egyházilag, mind kulturálisan, és most az egy nagy öröm, azt hiszem mindannyiunk számára, hogy a Magyar Akadémiával nagyon szorosan együtt tudunk működni, nagyon sok programot közösen tudunk megvalósítani, különösen most a Szent Évben nagyon sok olyan programunk van, amit közösen a jubileumi programokkal összhangban végzünk, szervezünk, és azt gondolom, hogy egy nagyon szép gyümölcsöző együttműködésnek vagyunk most így a tanúi és hát együttmunkálkodói.
Említette Luthor Ferenc nevét, aki az első vezetője a Pápai Magyar Intézetnek. A következő Péterfi Gedeon. Péterfi Gedeon Bolberic Pálnak a keresztapja volt. és South Bendben volt aztán plébános Indiana államban, és akkor a 70-es években végélt, és akkor én találkoztam vele. Péterfüle kezdődött az, hogy a kommunista hatalom átvétel miatt az emigrációnak lett bizonyos értelemben az emigráns magyar papoknak a gyűjtőhelye, mert Magyarországról nem jöhettek ki, illetve akik itt tanultak, nem mehettek haza. Szóval egy érdekes időszak volt az a 50-es évek.
A háznak azt gondolom, hogy azért nagyon sok érdekes időszaka van. Nyilván a történelemnek így a viharaira azért mindig reagált a ház. Azért ne felejtjük el, hogy a világháború alatt, amikor németek bevonulnak Rómába, azért itt a házba az elődeim, a rektor elődök nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy mentsék azokat a zsidókat, akiket deportálni készültek. Ugye ez egy védett ház volt. Ugye akkor érdekes, hogy hogyan használta a ház, mikor melyik funkcióját, akkor ugye az egyházi rész került előtérbe, hogy védetté váljon a ház, mert hogy akkor ide nem jöhettek be a német katonák. Egy óriási nagy pincerendszer van a ház alatt, ahol nagyon sok zsidó családnak az életét mentették itt. De nyilván nagyon sok embernek adott menedéket is, amikor otthonról az 50-es éveket követően menekülni kellett. Ugye az egyik nagy lakója a háznak, aki hát mondjuk úgy, hogy erőteljesen így hagyja a kéznyomát, az ugye Prokop Péter, aki ide érkezik, és a 60-as évek elejéig itt is lakik ebben a házban. Ő készíti el a kápolnát 1958-ban. Nagyon sok képe marad itt nálunk, aztán ugye a Szent István ház alapításánál, és magában a Szent István házba is beköltözik, és hát hosszú időn keresztül tulajdonképpen ott alkot, az ottani kápolnát is ő készíti el. Nyilván az 50-es évektől, második világháborút követően, a kommunista hatalom átvétel után a háznak a vezetése és az egyházi szekció azért elég nehezen voltak meg egymás mellett, nagyon sokszor próbálták kilakoltatni, felszámolni ezt az egyházi intézetet. Nyilván az állami nyomásnak az egyházi így folyamatosan ellenállt, és hát megtartotta tulajdonképpen a szuverenitását. És mostanra eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen tulajdonjogilag is sikerült rendezni a háznak az életét, és hogy ilyen formában bebiztosított magát, mind az állam, mind pedig az egyház itt a Via Giulia egy szám alatt.
És hát az 1964-es részleges vatikáni magyar megállapodásnak, aminél Kazaroli bíboros akkor még érsek bábáskodott, az egyik fontos pontja volt, hogy újra Magyarországról érkezhessenek növendékek a római pápai egyetemekre, illetve hogy rendeződjék ez a felemás helyzet, hogy a magyar állam engedélyével jöhessenek a papok tanulni második vatikáni zsinat ideje. Ez, tehát azóta folyamatosan rendeződött a rendszerváltozásig, és hát azóta meg teljesen szabadon működnek.
Így van, tehát, hogy nyilván próbált minden időben, minden vezetés, minden rektor tulajdonképpen próbálta megtalálni azt, hogy hogyan tudja a házat életben tartani, hogyan tudja a háznak a dinamikáját erősíteni. Nyilván azt a helyzetet kellett ott megélni, amiben benne voltak, hogy mi volt jó döntés, és mi volt kevésbé jó, ezt így utólag így nyilván nehéz mérlegre tenni, de az mindenképpen bizonyos, hogy akik itt voltak, akik ebben a házban tevékenykedtek, akár rektorként, akár akadémiai igazgatóként is, a legjobb tudásuk szerint, hiszem, hogy igyekeztek szolgálni, igyekezték a háznak az életét elősegíteni.
Lassan centenárja lesz, hogyha jól számolom.
Igen.
2027, ugye?
Igen. Készülünk arra, hogy 100 évvel ezelőtt került megvásárlásra a Falkonéri palota, és hát az a Falkonéri palota tulajdonképpen a magyar államnak az egyik legértékesebb külföldi ingatlanjai közé tartozik. Azt hiszem, hogy így 100 év alatt sikerült ebbe a gyönyörű palotába egy nagyon jelentős magyar nyomot hagyni, és ismerté tenni ilyen formában, hogy tulajdonképpen az olaszok is tudják, hogy itt egy magyar intézet működik, és azt hiszem, hogy méltán büszkék lehetünk arra, hogy egy értéket teremtő és egy aktívan működő magyar egyházi és kulturális intézetben lehetünk és ide jöhetünk magyarként újra és újra.
Thank you.
kicsit elébe mennek a centenáriumnak, ezt a 100 évet a rektorok sorának rövid ismertetésével folytassuk. Tehát Luthorral és Péterfi Gedeonnal kezdtük, és akkor mondjuk el a neveket, hogy kik voltak még. Úgy látom, hogy a római magyar emigráns papságnak két nagyon rangos személye következett.
Igen,
utána.
Mester István volt 1951-től 53-ig, majd pedig 53-tól 64-ig Zágon József. Ugye a Szent István alapítványnál is, alapítványban is tevékenykednek, és 65-től indul ugye újra az atyáknak a jelenléte, azzal, hogy egyetemi képzésre újra részt vetnek, újra megjelennek.
A Magyarországról kiérkező.
Igen, és akkor Zemplén Györgynek van egy rövid, 65-től 68-ig terjedő szolgálata, majd Fábián Árpád, aki később ugye püspök lesz Szombathelyen 68-tól 72-ig, majd pedig Bagi István 72-től 79-ig, Dankó László, aki később kalocsai érsek 79-től 87-ig, van egy rövid átmeneti időszak, Kereszte Szilárd már görög katolikus felszentelt püspökként vezeti a házat, és 1988-ban Ternyák Csaba, mostani egri érsek, aki itt növendék volt egészen 88 nyaráig, 88 augusztusától pedig rektorként vezeti az intézetet.
Ő volt a magyar hangja II. János Pál pápának, 1991-ben még rektorként.
Így van. És akkor Gonda Imre atya
egri teológiai tanár volt.
Teológiai tanár volt, 96-ig vezeti rektorként a házat, majd 96-ban Beres András, mostani győri megyés püspök lesz a rektor, 1998-ban tér haza a püspöki konferencia titkárságát veszi át. Németh László Imre atya egy hosszú időn keresztül 98-tól 2011-ig vezeti rektorként a házat, majd azt követően a Szent István háznak lesz az elnöke, a Szent István alapítványnak lesz az elnöke.
És olaszországi főlelkész volt, igen. Magyar főlelkész.
Igen. Azt követően Tóth Tamás atya 7 éven keresztül 2018-ig vezeti a házat. Egy nagyon rövid ideig volt rektor Mohos Gábor, esztergomi segédpüspök, 2018 augusztusában jön, de október elején hiszem kinevezik esztergomi segédpüspöknek, és az ő helyét veszi át Németh Norbert atya, aki egy 6 éves ciklust szolgált.
És utána következik beszélgetőtársam, Törő András atya.
Igen, aztán pedig 2024 augusztusától kezdtem el a szolgálatot a Pápai Magyar Intézetben. Nyilván hosszabb, rövidebb szolgálatok voltak, ugye hát a legmarkánsabb az azért ugye az a Luthor Ferencnek a szolgálata, ugye 19 éven keresztül sok nehézség közepette vezeti a házat, tulajdonképpen ő indítja el, ő kezdi el a formálását, a kialakítását, az intézményi formának a megteremtését, tehát hogy egy hosszú rektorság volt, vagy hosszú szolgálata volt itt a rektori szolgálatban.
És akkor most szóljunk egy kicsit a jelenről, most hogy működnek, hányan vannak, honnan jönnek, hol tanulnak?
Ez a ház összesen 8 növendéket tud fogadni. Magyarországi egyházmegyékből vannak most növendékek, vannak, amikor határon túli magyar egyházmegyékből is, most éppen úgy alakult, hogy Magyarországról. Debrecen nyíregyházi egyházmegyéből, az egri főegyházmegyéből, Esztergom budapesti főegyházmegyéből és a győri egyházmegyéből vannak növendékek.
És ők mind fölszentelt papok, ugye? Tehát már a felsőbb tanulmányaikat végzik itt.
Ez nem szeminárium, ide csak fölszentelt papok jönnek a statútum szerint, akik már végeztek otthon lelkipásztori szolgálatot, azok jönnek ki. Tehát, hogy tulajdonképpen egy mesterképzésre egy licenciát szereznek, illetve akinek úgy van lehetősége, ők doktori fokozatot is szereznek, attól függ, hogy hány éves ösztöndíjra engedi el őket a főpásztor. Ugye ez nem jelentkezés alapján történik, hanem a főpásztornak a szándéka szerint. Nyilván ott történik egy megbeszélés, hogy akkor ki vállalja el, vagy ki tudja ezt a tanulmányokat elvégezni. Ezek 2-3 éves tanulmányokat jelentenek, ugye attól függően, hogyha valaki doktorátust végez, akkor hosszabb ideig tart ez a tanulmányi folyamat. Különböző pápai egyetemekre járnak, van a Gergely Egyetemen, a Szent Anselm Egyetemen és a Santa Croce Egyetemre járnak most tőlünk, illetve a Lateráni Egyetemre. A teológiának különböző ágaival foglalkoznak az atyák, akik itt vannak, tehát ez már nem egy ilyen bevezető, nem egy ilyen általános teológiai képzés, hanem valamilyen szakirányba indulnak el, hogy aztán ezzel a tudással gazdagítsák majd az otthoni egyházmegyéjüket, illetve hát a magyar egyházat.
A rektor feladata azon kívül, hogy vezeti ezt a Pápai Magyar Intézetet, és gondos atya vagy gazdája az itteni életnek, hát a Magyar Püspöki Konferenciát is kell a Vatikán fel bizonyos ügyekben képviselni.
Az elmúlt időszakban az a döntés született már meg, az elődömnél is már ez volt a felállás, hogy tulajdonképpen a mi magyar egyházi feladat van Rómában, azt a rektor köré csoportosították. Ez azt jelenti, hogy a rektor feladatai közé tartozik az olaszországi magyar lelkészségnek a vezetése.
Továbbra is van ilyen kinevezettsége a mostani rektornak, hogy olaszországi magyar főlelkész, vagy hogy van ez?
Igen, az olasz püspöki konferencia, illetve a római vikariátustól kaptam nyilván az otthoni fölterjesztés alapján. Emellett ugye a Szent István Alapítványnak a vezetése. A Szent István Alapítványhoz tartozik a Szent István Ház és a Villa Mater Redemptoris.
Tehát a két magyar zarándokház, igen.
Illetve mindaz, ami tulajdonképpen az alapítványnak a feladatai közé tartozik. Ezek közé van besorolva az olaszországi magyar lelkészség is. Illetve a rektor feladatai közé tartozik a Szentszéki Követségeken az egyházi tanácsosi szerepnek az ellátása és betöltése, illetve a püspöki konferenciának ez az ágensi feladata, tehát hogy egy ilyen viszonylag komplex munkakörrel van most ellátva a rektori feladatkör. Azt gondolom, hogy nyilván van ebben egy ilyen nagyon nagy realitás, meg egy nagyon jól átgondoltság, hiszen a munkatársak segítségével tulajdonképpen az egyik munkakör tudja a másikat is segíteni. Nyilván ezt nem egyedül végzem, különösen a Szent István házának a munkatársai, akik civilként nagyon sokat segítenek, illetve az olaszországi magyar lelkészség ellátásában pedig az itt tanuló és itt élő atyák. Több mint 10 helyen látunk el lelkipásztori szolgálatot.
Szicíliától Milánóig?
Igen. Az atyák is szívesen vállalnak szolgálatot, akik itt tanulnak. Van mindenkinek nagyjából fix helye, ahová jár. Ez nyilván a közösségeknek is egy nagyon hasznos dolog, hogy megismerhetnek egy atyát, illetve hogy van egy állandó fix atya, aki folyamatosan jár, és aki tulajdonképpen ilyen formában azért egy állandóságot, egy jelenlétet tud biztosítani. A másik nagyon fontos dolog még az, nyilván az olaszországi magyar lelkészség életében a Rómába érkező zarándokoknak az ellátása, segítése. Minden kedden reggel 8:45-től van mise a magyarok nagyasszonya kápolnában, a Szent Péter Bazilikában. Ez egy nagy ajándék is, és egy nagy különlegesség is, hiszen kevés olyan nemzet van. Egyrészt, akinek van ilyen formában kápolnája, nyilván ez nem a magyar egyház tulajdona, ez a bazilikának a része, de mégis azért van közünk ez a kápolnához, és hogyha rendszeresen tudunk tartani Szent Misét, tehát hogy ez tulajdonképpen kevés olyan keddi nap van, amikor nincsen Szent Mise itt a kápolnába, illetve minden vasárnap igyekszünk szolgálatot teljesíteni, akár itt a Pápai Magyar Intézet kápolnájában, akár a zarándokházaknak a kápolnájában van magyar nyelvű Szent Mise, és minden hónap végén, minden hónap utolsó vasárnapján van így úgynevezett nagy magyar Szent Mise, amit a Szent Stefano Rotondóban tartunk 11 órától.
Amely Mindszenti Bíboros címtemploma volt.
És ennek a templomnak most az a különlegessége, hogy a magyarok zarándok templomanak van kinevezve a jubileumi szent évben. Minden Európai Uniós ország kapott egy ilyen zarándok templomot, és nyilván a történelmi érintettség okán mi a Szent Stefano Rotondó templomot kaptuk meg. Ez egy nagyon fontos állomás, egy nagyon fontos helyszín, hiszen alapvetően a szentévi zarándoklatnakban az benne volt, hogy mielőtt a zarándokok elmennek a nagy bazilikákba átlépni a Szent Kapun, előtte a saját nemzeti zarándok templomukba mennek el. Ezért is biztatjuk, várjuk a magyar zarándokokat most a szent évbe, hogy látogassák meg a Santo Stefano Rotondot, és onnan induljanak el a Szent Kapukon való átlépés felé.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Törő András atyával, a Pápai Magyar Intézet rektorával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Ketszeli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát! Jöjj, ki árvák atya vagy! Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát! Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron, hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
A pünkösd a görög pentékoszté, azaz az 50. szóból származik.
Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szentlélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szentlélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
Igen, ilyen volt már ugye velem is például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félrenézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike. Víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kell.
Vannak a Szentléleknek különféle ajándékai és gyümölcsei annak, hogyha mi saját életünkben is a Szentlélek Istent elfogadjuk, befogadjuk, és a Szentlélek Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül a világban. Honnan tudjuk azt, Viki, hogy kiben van jelen a Szentléleknek a karizmája, a Szentlélek ajándékai? Honnan ismerjük fel ezeket? Melyek a Szentlélek gyümölcsei?
A szeretet, az öröm, a békesség, a kedvesség, a jóság, a szelídség, a tisztaság, az önmegtartóztatás, a hit, a türelem, a hűség és a szerénység.
Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
Hiszen ő maga a szeretet, és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
Ez a bérmálás szentsége.
Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. És csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugalta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a belső énünket erősíti, hogyha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hitéletünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt, és soha ne veszítsük el vele barátságunkat.
Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kertonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,